tiszteletünk további részében pedig átadom a szót Kardos Péter lelkipásztor testvérünknek.
Köszönöm szépen.
A mi segítségünk az Úr nevében van, aki teremtette a mennyet és a földet. Az ő nevének legyen dicséret, dicsőség, tisztesség és hálódás most és mindörökké. Amen. Sok szeretettel köszöntök mindenkit a Nemeshegyi imaházban. Tetszenek engem jól hallani?
Igen.
Lehetnek közöttünk olyanok, akik koruk miatt vagy más miatt talán rosszabbul hallanak, én magam is félig meddig ezek közé tartozom, de ezek szerint akkor tetszenek hallani. Kedves testvérek, nem hoztam magammal igaz gyöngyöt. Tegnap, amikor a lelkipásztornő mustármagokat osztott ki, örültem neki, milyen kedves dolog, de egy picit megijedtem. Honnan szerezzek én péntek estére 50-60 igaz gyöngyöt? Hát nem tudtam, próbálkozni nem tudtam. Csak igét hoztam, igaz gyöngyöt nem hoztam. Viszont van egy kérdésem még, hogy vannak-e a hölgyek között Margit nevű testvérek? Egy legalább örülök neki, és biztosan vannak Margit nevű ismerőseink. A Margit név gyöngyöt jelent. A görög szóból származik a Margit, Margaréta, és gyöngyöt jelent, úgyhogy az igaz gyöngy példázatát hoztam, ami nem csak a Margitoknak, hanem mindannyiunknak szól, hiszen az igaz gyöngy példázat, Jézus egyik legrövidebb példázata az, amit hoztam. Az igeválasztás nem az én művem, köszönöm, nagyon alkalmas, rövid, tömör példázatokat fogok felolvasni. Talán Sándor testvérem volt az, aki az igéket kiosztottára a hétfel, akárhogyan is. Nagyon tömör, nagyon jó igéket olvashatunk ebben a sorozatban, a Máté 13-ban. Tulajdonképpen a tegnapi ige szakasz folytatását olvasom, Máté 13, 44-től 46-ig. Hasonló a mennyek országa a szántóföldben elrejtett kincshez, amelyet az ember miután megtalált, elrejt. Majd örömében elmegy, eladja mindenét, amilyen van, és megveszi azt a szántóföldet. Hasonló a mennyek országa a kereskedőhöz is, aki szép gyöngyöket keres. Amikor egy nagyértékű gyöngyre talál, elmegy. Eladja mindenét, amilyen van, és megvásárolja azt. Testvérek, csendesedjünk el és imádkozzunk. Mennyei Urunk, köszönjük, hogy Te szólsz hozzánk, köszönjük a Te kijelentésedet. Köszönjük, hogy szent lelkedet meg nem tagadott tőlünk, hogyha kérjük és őszintén várjuk, hívjuk a Te lelkedet, akkor megkaphatjuk. Ezt kérjük ma este is, Urunk, Te magad szólj hozzánk a lélek által, ne tekints alkalmatlanságunkra, ne tekints az avaró körülményekre, hanem add, hogy tudjunk rád figyelni, lehessünk az igének hallgatói, megértői, lehessünk az igének befogadói és cselekvői is, hiszen keveset ér a hallott szó, hogyha nem válik részévé az életünknek. Köszönjük, Urunk, a példázatokat, az elgondolkodható példázatokat a Te országodról. Köszönjük Jézus tanítását, és köszönjük, hogy mindez a Te csodád révén valósággal lehet az életünkben. Urunk, áld meg szeretteinket, családunkat, áld meg azokat az embertársainkat, akik mit sem tudnak a Te országodról, nem is igen érdeklődnek utána, talán tagadják is a Te országodnak valóságát. Vannak, lehetnek ilyenek körülöttünk, sokan, talán még a szeretteink között is vannak ilyenek, de hiszik, Urunk, hogy a Te lelked, ő bennük is munkálkodik. Aki ma még nem ismer Téged, talán tagad, talán káromolt Téged, holnap érdeklődhet, holnap után talán már befogad Téged a szívébe, hiszen a Te szent lelked képes csodát tenni. Az is csoda, hogy mi itt vagyunk, hogy figyelünk rád, hogy halljuk a szavadat, és igyekszünk a Te szavadat megcselekedni, igyekszünk az életünket Te szerinted folytatni. Jöjj közénk, szólj hozzánk, kérünk, eleveníts meg bennünket. Amen. Kedves testvérek, talán gondolkoztatok már azon, hogy ma az Úr Jézus milyen példázatokat mondana. Sokféle példázatát olvashatjuk a Bibliában, A Máté 13-ban 7 különböző példázata van. Tegnap hallottunk kettőt, ma hallottunk kettőt a felolvasásban. Ezek a példázatok mindenkit igyekeznek megszólítani, az akkori kornak mindenféle emberét. Szegény gazdagot, olyat, aki utazik és sokfelé jár, olyat, aki csak otthon van, halászt és mindenféle embert, talán még a vámszerűt is megszólítják ezek a példázatok, mert Jézusnak fontos, hogy mindenki halljon az Isten országából. Jézusnak fontos volt, hogy mindenki bármilyen néprétekhez tartozon is értesüljön erről az örömhírről, hogy Isten országa van, Isten országa közel jött, Isten országa nyitva áll. Ezt ő mindenkinek el akarta mondani. Mivel akkor ilyen sokrétű volt az ő példabeszédeinek sorozata, joggal feltételezhetjük, hogyha ma itt közöttünk igét hirdetne, hogyha odaülhetnénk a lábához, hogy halljuk az ő példázatait, az ő tanításait, akkor is különféle példázatokat mondana. A régi példázatok megszólították, tehát a szegény embert, a gazdagot, megszólították a halászt, a gyöngykereskedőt, a pénzembert is megszólították, és mindenféle réteget. A mai példázatai szinte bizonyosan mindenkit megszólítanának. Munkanélkülit és gazdagot, informatikust és mérnököt, időst és fiatal, szegény és gazdagot. Úgyhogy ha ma itt lenne, akkor nyilván másféle példázatokkal, másféle képekkel, de mindenkinek, akit csak el lehet érni, hirdetni Istennek az országát, a mennyek országa ilyen, a mennyek országa olyan. Erről szólnak ezek a példázatok itt a Máté 13-ban. A két legismertebb példázata Jézusnak szinte bizonyosan az irgalmas samáriai lenne, meg a tékozó fiú története, azok hosszabb, terjedelmesebb példázatok. Az utcemberét megkérdeznék véletlenszerűen, valószínűleg ezeket neveznének, ha egyáltalán megnevezne példázatokat. A rövid példázatok kevésbé lehetnek ismerősek, többek között itt a órán nehezebb őket elmondani. Jól kellett színezni azt, hogy a tékozló fiú elment, mit csinált, ide-oda ment, és ugye mi történt vele. A gyerekek jól figyelnek erre, vagy az irgalmas samáriai példázatát. Ezeket a rövideket talán-talán nehezebb gyermeknyelven megfogalmazni. De nem lehetetlen. A kezemben tartok egy gyermekeknek szánt illusztrációs kötetet. Ez a címe Las Parábolas de Jesús, Jézus példabeszédei, és ebben a rajzoló, aki megfogalmazta, 10-12 képben dolgozza föl az elrejtett kincs példázatát. El tesoro escondido, nagyon szép élénk rajzok vannak itt, lerajzolta az alkotó, hogy hogyan bukkan rá kincsre, hogy hogyan megy el a piac, hogy mindenit eladja. A végén majd aki akar nézze meg ezeket a képeket. Ezt a könyvet Madridban adták ki. Én jóval nyugatabbra vásároltam, 150 bolivárba kerültek ezek, bolivárba került ez a könyv. Érdemes belenézni a rövid példázatot, a két mondatos példázatot valaki rajz formájában kiszínezve, kidolgozva, gyermeknyelven igyekezett megfogalmazni. Mégis azt mondom, hogy ezek a példázatok kevésbé lehetnek ismertek. Azt mondhatnánk, hogy törte példázatok ezek. Semmiképpen nem a jelentőségüket miatt írom le ezzel, a terjedelmüket célzok. Egymondatos, kétmondatos példázatok ezek, a jelentőségük óriási, a terjedelmük viszont elég rövid. A mondani való nem jelentéktelen, Isten országa mondani való, a mennyek országa az pedig mindennél fontosabb. Kedves testvérek, a kincskeresés ősi, de máig élő tevékenység. Hogyan bukkanhatott kincsre egy szántóvető ember? Azt mondják a történészek, ha háború közeledett, akkor az emberek bank híján, meg széf híján elásták a kincseiket a szántóföldbe. Jó mélyre, ott nem találja meg az ellenség, aztán később majd kiásuk gondolták. De közben a háború pusztított, embereket is elpusztított, vagy elköltöztek, elmenekültek, az emberek nem tudtak visszatérni, ott maradt a kincs, és jobb sorsa várt. A korabeli jogszabályok szerint állítólag, hogyha ilyenre bukkant valaki, közhírét kellett tenni. És bizonyos idő eltelte után, hogyha nem jelentkezett érte senki, akkor a föld tulajdonosáé lett ez a kincs. Ilyesmiről lehet itt szó, rá bukkant ez a szántóvető ember, és nem úgy jártam, mint a jogszabályok írják, hanem ő megvásárolta a földet mindenét pénzétére, és aztán azt gondolta, hogy ővé a kincs. Hogy a kincskeresés mennyire elterjedt, vagy legalábbis közismert tevékenység volt, arra a példabeszédek könyvben is olvasunk egy történetet, ott azt mondja a szerző, talán Salamon király, talán más, hogyha a bölcsességet olyan szorgalmasan kutatod, mint az aranyat, meg az ezüstöt, mint a kincset, akkor a bölcsességet meg fogod kapni az Úristentől. Csak egy utalás arra, hogy a példabeszédek könyvének a megkeletkezés idején már létezett ilyen tevékenység, és ráadásul közismert volt. Valami fajta szerencsevadászat a kincskeresés, ma is így gondoljuk, de ma is vannak kincskeresők, ma már detektorok, fémdetektorokkal dolgoznak, eljutott nem olyan messze innen, amikor a szemhúzó kincseket találták, akkor sokan mentek ki és próbálkoztak, hogy aztán találnak-e valamit vagy sem, azt nem tudom, én még nem próbáltam ilyen módon kincset keresni. Testvérek, tálkozzon működik az iskolában hittanszakkör. Tudomásom szerint nagyon kevés helyen működik ilyen, de nálunk működik. Egy fiatal munkatárs szervezte meg, és milyen nevet adott ennek a szakkörnek, nem az, hogy hittanszakkör, az kevésbé lenne vonzó a gyermekeknek. Ezt a nevet találta ki a fiatal munkatársunk, kincskereső szakkör. Na persze, a kincskereső kisködmön minden gyereknek ismerős, és nagyon nagy odaadással csinálja ez a munkatársunk, úgyhogy működik a kincskereső szakkör. Nem aranyat keresnek, nem igaz gyöngyöt keresnek, hanem bibliai történetekkel játékosan keresik az igazságot, és van érdeklődés ott a mi iskolánkban, Párkuzomány, az állami iskolában van érdeklődés a hittanszakkör iránt, a kincskereső szakkör iránt. Térjünk azonban vissza a példázatokra. Mindkét példázatban óriási értékre bukkan valaki. Az elsőben véletlenül ő nem akart kincset keresni, művelte a földet, szántott, vetett, talán kapált, és rábukkant egy nagy kincsre véletlenül. A második példázatban gondos keresés után bukkan rá nagy értékre ez a kereskedő, aki nyilván szakértője az igaz gyöngyöknek, régóta foglalkozhat talán kincs, mármint a gyöngykereséssel, voltak is gyöngyei, de akkora gyöngyre bukkant, olyan értékes gyöngyre bukkant keresése következtében, hogy érdemesnek látta mindenét eladni. Különbözik tehát a két példázat abban, hogy véletlenül, vagy keresés eredményeképpen bukkantak rá a kincsre, abban azonban megegyezik a két rövid példázat, hogy mindent pénzé kellett tenni ahhoz, hogy azt a kincset meg tudják szerezni, meg tudják vásárolni. Az első rövid példázatban egy szegény ember a főhős, talán napszámos, talán bérlő, talán zsellér, talán azt mondhatnánk, hogy agrárproletár, vagy elszegényedett paraszt. A másodikban pedig gazdag ember az, aki kincset talált, egy gyöngykereskedőnek nyilván volt mit aprítani a tejbe, és mégis úgy értékeli ő, ez a gyöngykereső, hogy meg kell szerezni azt a hirtelen talált, váratlanul talált igaz gyöngyöt, amely értékesebb minden ő korábbi gyöngyénél. Az elsőben a főhős szegény, de nem nincs telen. Van mit pénzét tennie, talán állatok, talán szerszámok, minden pénzét tesz, hogy meg tudja venni azt, amit talált. Talán egy bérlő lehetett esetleg, aki a saját földje mellé másoktól is bérelt földet, hogy többet tudjon dolgozni, hogy többet tudjon teremni az a föld, és többet tudjon ő aratni, többet tudjon hazavinni. Ez a magyar parasztság életében sem ismeretlen. Hányan és hányan voltak egy-két nemzedékkel ezelőtt, akik a saját földjeik mellé még további földeket béreltek, ragasztottak, összedolgoztak, még egy-két holdat hozzá csatoltak, hozzávettek, hogy többet tudjanak dolgozni, és több teremjen nekik. Talán valami ilyesmiről volt itt szó, még többet dolgozom, hogy még többet tudja keresni, és eközben kincset talált, váratlan kincset talált ez a földműves, ez a földművelő ember. De, mint mondottam, a földműves és a kereskedő egyaránt mindenét eladja. Mindenét eladja, hogy megszerez azt a nagy kincset. Megkötötték mind a ketten a példázat szerint életük nagy üzletét. a nagy business megkötötték mind a ketten, ez most már az enyém, és úgy érezték mind a ketten, hogy de jó volt ezt megkötni, de jó, hogy ezt ők magukénak tudhatják, megszerezték azt, amit akartak végül is. Amikor Jézus ezt a példázatot elmondta, olyan tanítványok is hallhatták, akik a példázatban szereplő emberekhez hasonlóan mindent ott hagytak Jézusért. Volt olyan tanítvány, aki még a hálóját se vonszolta ki, azt szoktuk énekelni, hálóját se vonszolá ki, értem, mindent elhagyott. Családját elhagyta, hálóját ott hagyta, halász eszközöket ott hagyta. Egy másik tanítvány, Máté, Lévi, a pénzváltó asztalt ott hagyta, hogy kövesse Jézust. Ezek a tanítványok is hallották a példázatot. Magukra ismertek vajon? Hiszen ez én is lehetnék, gondolták magukban, én is mindent ott hagytam. És Jézus követések közben ugye ezek a tanítványok hullámhegyeken és hullámvölgyeken mentek át. De jó, hogy így döntöttem, gondolták néha. 5000 ember hallgatja Jézust. Csak ő lehet az Isten fia, hogyha ilyen csodákat tesz, megszaporítja a kenyeret, megsokasítja a két halat, csodákat tesz, de jól döntöttem. Máskor azonban úgy tűnik, hogy hullámvölgyeket jártak meg ezek a tanítványok, elhagyták Jézus sokan, csak mi maradunk 12-en körülötte, talán mégsem ő a messiás, néha elbizonytalanodtak, jól döntöttem. Tényleg érdemes volt ott hagyni a halászhálót, érdemes volt ott hagyni a pénzváltóasztalt, lehet, hogy rosszul döntöttem. Ezek a tanítványok tehát talán magukra ismertek, hiszen néha hullámvölgyeket is bejártak. Végül persze tudjuk, megbizonyosodtak arról, hogy jól döntöttek, hogy Jézus a megváltó, de amíg ez megtörtént addig, sok minden megesett velük, talán még az elbizonytalanulás is. A két példázat értékekről beszél, igazi értékekről beszél, valódi értékekről beszél. Az egyik hittankönyvben van egy mai példázat. Az a mai példázat a következőképpen szól, ez a címe értékes, de mitől? A rövid történet szerint a nyúl az erdőben keresgél, valamit nagyon keres és közben pityereg. Oda megy hozzá a róka segítő szándékkal, mi történt veled, segíthetek-e? Azt mondja a nyúl, hogy két kavicsom volt, az egyik elveszett. Az egyik itt van, másik megvan, itt van a kezem egy gyémánt, de a másik elveszett, és nem találom, és nagyon szeretném megtalálni. A róka csodálkozik. Hát ha megvan a gyémánt, miért vagy szomorú? Azért, mert a másikat, a kavicsot édesanyámtól kaptam. Mi az igazi érték? Ezen gondolkodnak el a gyermekek a hittanórán. Mi a fontosabb, a gyémánt, a gazdagság, vagy pedig az igazi értékek? Erre vezeti rá a gyermekeket, gyermeknyelven ez a most mondott rövid mai példázat. Mi az igazi érték? Mi az, amiért mindent érdemes odaadni? A példázat szerint természetesen Isten ország az, a mennyek ország az, amiért mindent érdemes odaadni. Vagy tegyük fel így a kérdést, ki az igazi érték? Jézus Krisztus az igazi érték, őt érdemes követni, ő érte érdemes mindent odaadni. Így cselekedtek tehát tanítványok néhányan, így cselekedett egy későbbi tanítvány, Pál. Odaadott Jézusért mindent. Sőt, ahogy ő maga fogalmaz, kárnak és szemétnek ítélt mindent, amit korábban nagyon értékesnek gondolt. Az új életért, az örök életért, a szép életért, a boldog életért mindent odaadott. Ő maga beszél erről a Filippi levél 3. részében. Ismerős mondatok ezek. Nézzük meg mégiscsak a Filippi 3, 7, 7. és következő verseket. Azt, ami nekem nyereség volt, kárnak ítéltem Krisztusért. Mintha csak a gyöngykereskedő beszélne. A korábbi gyöngyeimet feleslegesnek ítéltem, eladtam, hogy az egy igaz gyöngyöt, a nagy igaz gyöngyöt megvásároljam. De még egyszer Pált idézem, tehát, ami nekem nyereség volt, kárnak ítéltem Krisztusért, sőt most is kárnak ítélek mindent Krisztus Jézus, az én Uram ismeretének páratlan nagyságáért. Ő érte kárba veszni hagytam, és szemétnek ítélek mindent, hogy Krisztust megnyerjem. hogy kitűnjék rólam ő általad, nincsen saját igazságom a törvény alapján, hanem a Krisztusba vetett hit által Istentől van igazságom a hit alapján. Pál tehát nem kevesebbet állít, mint hogy a korábbi saját igazsága, amelyben nagyon hitt, amely őt lelkes Krisztus üldözésre ösztönözte, az a saját igazsága semmit nem ér. A saját igazsága kár és szemét. Sokkal jobb az Isten igazsága, amely a megváltásnak, a kegyelemnek az igazsága. Érdemes a saját igazságát, mondja Pál, érdemes volt a saját igazságát odaadni az Isten igazságért. És akkor rögtön meg is kérdezem, hogy mi hogyan állunk ezzel. Saját igazságom, nagyon fontos, nagyon ragaszkodom hozzá, még a családban is sokszor, a többiek rovására, nekem van igazam, vagy pedig oda tudom adni a saját igazságomat az Isten igazságáért, az Úristen kegyelmes igazságáért. Mert erről szól a példázat, Isten ország az, amely mindennél értékesebb, amiért értékes dolgainkat és tárgyainkat és egész életünket oda lehet, oda szabad ajándékozni, oda szabad áldozni. Kedves testvérek, a gyöngykereskedő szakértő volt nyilván, értette a szakmája, az ismerte a gyöngyöket, nem úgy, mint én. Két gyöngy közön tudnám megállapítani, hogy melyik a hamis, melyik az igazi. Ő ez értett, és azt mondta, hogy a sok kisebb gyöngyöt érdemes odaadnom ezért a nagy gyöngyért, ezért az igaz gyöngyért, mert ez többet ér mindennél. Így döntött ő, és Jézus példázata mire tanít bennünket? Hasonlóképpen döntsünk mi is Isten országáért, amennyek országáért. De vajon könnyű-e idáig eljutni? Nem tudom. Pálnak nehéz volt. Nagyon nehéz volt neki idáig eljutni. Tudjuk, hogy meg volt győződve Krisztus követőinek az üldözése kapcsán, hogy ő helyesen cselekszik. Ez a Jézus valami szemfényvesztő lehetett, így gondolkodott ő. Jézus követőit föl kell világosítani, vissza kell térteni őket a helyes útra, hogyha nem hajlandók erre, minimum be kell őket börtönözni, vagy inkább talán még, ha erre sem reagálnak jól, akkor ki kell őket végeztetni. Így gondolkodott Pál, és aztán megváltozott, megfordult az élete. Nem azért, mert ő imádkozott ezért a fordulatért, nem azért, mert ő kereste a kapcsolatot Jézussal, hanem azért, mert az Úristen belenyúlt az életébe. Ott a damaszkuszi úton Pálnak az élete, Saul Pálnak az élete teljesen megváltozott. Kedves testvérek, még egy részletre érdemes kitérnünk, amire már utaltam az előbb. Becsületes dolog-e a kincset visszarejteni, a szántóföldbe is úgy megvenni a szántót, elhallgatva az eladótól azt a tényt, hogy ott aranykincs rejtőzik. Nem becsületes dolog, de itt most nem is ez a fontos, hanem a szegény embernek az igyekezete, ennek az embernek az odaszállása a fontos. Ennek a szegény embernek az eltökéltsége a fontos. Mindent eladott, mindent pénzét tett, hogy meg tudja venni a szántóföldet, és persze a benne lévő kincset, aranykincset. Jézus természetesen nem biztat senkit becstelenségre, de ne legyünk álszentek. Mi történne ma, hogyha egy hasonló kincset találna valaki, rögtön jelentkezne a rendőrségnél, hogy tessék, itt van a kincs, tessék köszíjét tenni, egy pici részt kérek belőle, vagy tulajdonos az oda vinnénk-e. A mai korunk, a mai embervilágunk nem minél, hogy becsületesebb lenne, mint a Jézus korabeliek. Van, persze vagyunk mi keresztények, igyekszünk becsületesek lenni, de az átlag, a nagy átlag becsületesebben, mint a régiek voltak. Gondolj csak arra a milliárdos, aki azt mondta, hogy csak az első 50 milliómat ne firtassátok, a többit már becsületesen szereztem. Vannak ilyen emberek, bizony ne legyünk álszentek, a mi mai korunkban az emberek átlagosan nem hinném, hogy becsületesebbek lennének, mint a régiek, mint ott akkor Jézus korában voltak az emberek. Testvérek, a két példázat értelme, Isten országa mindennél értékesebb, tehát mindent érdemes odaadni érte. A Krisztussal való közösség, az élő közösség Krisztussal mindennél fontosabb, mindennél értékesebb. ezek a példázatok és a többi példázat segítenek nekünk eligazodni. Gondoljunk csak a hegyi beszédre. A hegyi beszéd tanítása direkt, közvetlen, konkrét. Ezt tedd meg, azt ne tedd meg, ezt csináld, akkor jó lesz dolgod, azt ne csináld. Például, mondja Jézus a hegyi beszédben, meg van írva, hogy szemed szemért, fogad fogért. Én azonban azt mondom, hogy szeressétek még azokat is, akik titeket áldoznak. Tedd meg ezt, ne tedd meg azt. Konkrét üzenet. A példázatok üzenete egészen másfajta. A példázatok üzenete az, hogy gondolkodj, elmélkedj, tegyél föl kérdéseket önmagadnak, tegyél föl kérdéseket a szöveggel kapcsolatban. Hogy is van az, hogy valaki kincset talál? Mire utal itt Jézus? És miután gondolkodtál, miután elmélkedtél és kérdéseket tettél föl magadnak, miután mérlegelted az életedet, miután mérlegelted azt, amit hallasz, amit olvasol a Szentírásban, azután dönts. Dönts jól. Dönts helyesen. Dönts Krisztus mellett. Gondolkodj, mérlegelj, ez tehát nem annyira konkrét utasítás, mint az, hogy mit cselekedj. Indirekt utasítás. Ez indirekt mondani való, indirekt üzenet, közvetett üzenet, de ott van a végén, hogy miután gondolkodtál, miután elmélyedtél a szövegben, miután mérlegeltél mindent, a magad életét is mérlegeltetted, utána dönts helyesen. És ez a példázatoknak az üzenete. Dönts Isten országa mellett. Dönts az igazi értékek mellett. Dönts Krisztus mellett. Dönts a Krisztusra való kapcsolat mellett. Akkor is, hogyha százan másképpen döntenek. Akkor is, hogyha a közvetlen ismerőseid, szeretteid talán másképpen döntenek. Te dönts jól. Ez az üzenet. Isten országa van, létezik. Akkor is, hogy sokan tagadják. Isten országa Jézusban egészen közel jött hozzánk. Egészen közel jött hozzánk, Isten szeretete szinte kézzel foghatóvá, tapinthatóvá lett Jézus Krisztusban. És Isten országának a kapuja még nyitva van. Most még lehet jól dönteni. Van egy régi ének, ritkán énekeljük Pálkozdon, siessetek, hamar lejár. A kegyelmi idő egyszer majd véget ér. Most még lehet jól dönteni, ahogyan jól döntött a példázat szerint a szántóvető és a jól döntött a kereskedő is, aki igazi anyagokkal foglalkozott. Döntsünk jól, döntsünk, kellő mérlegelés, gondolkodás után döntsünk jól, erre in bennünket Jézusnak ez a két rövid, de velős példázata. Amen. Csendesedjünk el és imádkozzunk. Mennyei Urunk, hálásak vagyunk Te neked az ige direkt tanácsaiért. Tudjuk, hogy mit kell megtennünk sokszor. Tudjuk, hogy mitől őrizkedjünk. 10 parancsolat, hegyi beszéd, sok más tanítás. Köszönjük neked ezeket. És köszönjük a példázatokat, köszönjük, hogy gondolkodásra késztetsz bennünket, mérlegelésre késztetsz bennünket. Köszönjük, hogy jó nekünk, ha mérlegre tesszük egész életünket, élményeinket, cselekedeteinket, bűneinket és a Te kegyelmedet egyaránt. És miután gondolkodtunk és mérlegeltünk, és kérdéseket tettünk fel, kérdéseket válaszoltunk meg, szabad döntenünk. Adunk, hogy jól tudjunk dönteni. Köszönjük a példázatok mondani valóját, üzenetét. Köszönjük, hogy sokat bíztál ránk, jó döntést bíztál ránk. Kérünk áld meg a Te népedet itt Székesfehérváron, Pálkozdon és minden helyszínen az egész világon, hogy hangozzék az ige, hangozzék a felhívás a döntésre, a jó döntésre. Köszönjük, hogy Te élő szentelked, a jó döntés munkája bennünk, ad, hogy ráhallgassunk, a Te lelkedre hallgassunk, ne a világ csábítására, kísértéseire, hanem rád, a Te szavadra, a Te üzenetedre hallgassunk, a Te kijelentésed legyen nekünk fontos. Szeretnénk jól dönteni, még ebben is a Te segítségedet kell kérnünk, és hiszük, hogy nem tagadod meg tőlünk a Te segítségedet. Neked legyen, Urunk, dicsőség, most és mindörökké. Amen. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved, jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert Tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Ami Úrunk Jézus Krisztus Isten a dicsőség Atya, adja meg nektek a bölcsesség és a kinyilatkoztatás lelkét, hogy megismerjétek őt. Amen. Énekeljünk egy énekről, és utána, hogyha megtetszenek engedni, még a gyülekezetünkről, a pálkozó gyülekezetről néhány mondatot mondanék.
Még az ének megjelenik a kivetítőn, szeretném, ha kedves testvérek meghallgatnának egy újabb verset, ma este is, Szabóné Miklós Eszter testvérünk tolmácsolásában.
Schrenk Éva verse a gyűlöletről és a szeretetről. Látod a rosszat körülötted. Látod, hogy őrültek az emberek, gonoszak, bántják, öldöklik egymást, és mindent eláraszt a gyűlölet. Mondhatnám, nincs így, de oly sokan tényleg így élnek. Mégis van számodra egy jó hír, a te életedben te döntöd el, hogy mi a mérce. Ha te jó akarsz lenni, ezt senki meg nem akadályozhatja. Ha te jót akarsz tenni, nincs, aki ebben meggátolhatna. Ezért ne másra mutogass, de belül keresd, amit mástól vársz. Ha a kincset, amiben nem is hiszel, magadban megtalálod. Hidd el, megváltozik egész világod. Körülötted szeretet, benned bizalom, mert az önbecsülés hatalom. Kísérjenek imáim utadon.
Köszönöm a meghívást, kedves testvérek! El kell mondanom, hogy 25 év vagyok pálkozón, de ebben az imaházban nem jártam, még be kell vallanom. Jól lehet, jártam sokszor a Széchenyi utcai templomban, meg a Budai úton is. Itt még valahogy nem örülök, hogy most itt lehetek. Pedig gyerekkoromban a Maros partján, Makón sokat voltam, és mégis a Maros egy az sajnos kimaradt, de most akkor itt lehetek örömmel. Három gyermekkel és öt unokával áldott meg bennünket eddig az Úristen. Unokáink száma talán még növekedhet. Mindezett unokáink fiú, nagyon örülünk nekik, sok örömet találunk gyermekeimben és unokáinkban. Óriási áldás az Úristennek ez, hálásak vagyunk érte. A gyülekezetről néhány szót hadd mondjak, bár nincs semmiféle okom dicsekedésre, a pánkozi gyülekezet közepes, vagy inkább kisméretű gyülekezet. Hogy is mondjam, érezzük a közeli nagyvárosnak az elszívó hatását, Fehérvárnak az elszívó hatását, vannak, akik csak alvóhelynek használják pánkozót, Fehérváron dolgoznak, ide küldik a gyerekek iskolába, talán még gyülekezetben is itt járnak, vannak ilyen pánkozói lakosok, de ugyanakkor vannak, akik Fehérváron kiköltöznek pánkozóra, és megjelenik a gyülekezetben, ez a tendencia is jelen van valamelyest a gyülekezetben. Kicsiny a gyülekezet, hogy még vasárnaponként sem vagyunk annyian, mint itt most egy hétköznap este. Ami mégis hálára indít bennünket, az egyrészt a hitoktatás. Több gyerek van most, mint bármikor korábban, ez részben ennek az új rendszernek, a kötelezően választható hitanóráknak köszönhető, úgy látom én. A másik, amiért nagyon hálásak az Úristennek, az a házaspárkörünk. Már 8 éve működik egy házaspárkör, ökumenikus házaspárkör a gyülekezetünkben, gyülekezeti házunkban. Református és katolikus fiatal házasok jönnek hétről hétre, a nyári szünet kivételével. Nagyon jó közösség formálódott ezen a téren. 7, 8, 9, néha 10 házaspár, nálunk persze fiatalabbak, hozzák a gyermekeiket, soha tennék a gyermekeiket, hozzák a gyermekeiket, úgyhogy ők maguk külön fogadtak már Dajkát, meg akit éppen sikerül, hogy vigyázzanak a gyerekekre a másik szobában, hogy mi tudjunk beszélgetni a gyülekezeti teremben. Van egy játszószobánk, nyáron szép nagy udvarra kimehetnek a gyermekek, úgyhogy ez hála Istennek jól működik az Úristen kegyelmében, nem a mi érdemünk, az Úristen kegyelmez. Van egy szálügyévélet mondás félében már pálkozdon a házaspárkörrel kapcsolatban. Valamelyik családban történt, hogy a gyermek nem akarta megenni, mit tudom én, a spenótot. Mondták a szülei, hogy ha nem eszed meg, nem jössz ma este a házaspárkörre. Megette. Ez nagy örömünk, hát más téren olyan sok minden jót nem mondtatok, hiszen a gyülekezet nem nagy, de Isten kegyelmét megtapasztaljuk. És még egyszer köszönöm a meghívásért, és ne felejtjük el Isten országát, amiért mindent érdemes odaáldozni. Döntsenek jól az itteni testvérek is, és mi is. Köszönöm szépen!
Köszönjük.